1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma március 29-e van, az éjszakás technikus Tompos Péter nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána ismét híreket mondunk, majd a Névnap és Kalendárium című kis műsoraink jelentkeznek. Műsorismertetéste legközelebb ma vagy ma is, a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Istenem, tiéd a hatalom, a bocsánat, a gyógyítás és a nagy lelkűség. Fordulj felém, aki remegek feneketlen szakadékbörtönömben, mert elborít a sár, lehúz bűneim lánca. Uram, te mindig jót teszel, fény vagy a sötétségben, az áldás bősége, irgalmas és együttérző barátja az embernek. Te könnyen lehetővé teszed azt, ami lehetetlen. Tűz vagy, ami elnyeli bűneimet, sugár, mely végtelen titokba meríti el az egész világ mindenséget. Ó, áldott! Emlékezz meg rólam nagy irgalmadban, és ne igazságosságodban. Szabadíts meg engem, bűnöst, a halálos megszégyenüléstől, hogy békességed szent lelke megpihenjen bennem. Ó, mindenható!
Hallgassák meg híreinket!
A falvakat nem leépíteni, hanem felépíteni kell, emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő úgy fogalmazott, a falu nem a múlthoz tartozik, hanem a jövőhöz. A miniszterelnök elmondta, Magyarországnak nagy hagyománya és komoly erőforrása a falu. A magyar falu egy ökoszociális egység, ahol különösen a régebbi időkben a minőségi élethez minden feltétel adott volt. A miniszterelnök a Magyar Falu programot az egyik legsikeresebb kezdeményezésnek nevezte, és kiemelte, hogy elindítása óta 1200 településen megállt a népességfogyás. A 3 gyermekes anyák adómentességéről szóló törvényjavaslattal 250 000 3 gyermekes édesanyának tudunk segíteni, fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött mai videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A benyújtott javaslatról Kon Zsófia kijelentette, hogy ez egy újabb fontos eleme a családi adócsökkentési programnak. Részletezte, október 1-től minden anya, aki 3 gyermeket nevel, vagy élete során felnevelt, az anya és a gyermek életkorától függetlenül jogosult lesz a személyi jövedelem adómentességre. Angelo Rotta professzionális diplomata és lánglelkű pap volt. Ez tette lehetővé, hogy emberek ezreit megmentse a vészkorszak idején. Mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Budai Várban, a nuncius emléktáblájánál tartott megemlékezésen. Kiemelte, Angelo Rotta 1930 és 1945 között képviselte a Szent Széket Budapesten. És ez alatt a 15 év alatt kicsit magyarrá is lett, egyre mélyebben átérezte a magyar nemzet sors tragédiáit és a magyar valóságot. Azzal pedig, amit az embermentés terén véghez vitt, örökre beírta nevét a magyar történelembe. A 72 órás túlélő csomag összeállításáról szóló friss európai bizottsági javaslat azt mutatja, hogy Brüsszel maga készül az ukrajnai háború kiterjesztésére. A tagállamok ugyanis nincsenek valós veszélynek kitéve, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy amikor előző nap először hallották azt, hogy Brüsszel egy 72 órás túlélő csomag összeállítását javasolja az európai embereknek, azt hitték, hogy egy viccről van szó, de aztán kiderült, hogy korán sem, ugyanis az Európai Bizottság egyik tagja maga mutatta be, hogy ennek a csomagnak miket kellene tartalmaznia. Jogosan adódik a kérdés a 21. század elején az európai emberek részéről, hogy minek is kell túlélő csomagot összeállítani az európai embereknek 72 órára. Ha az ember megpróbálja végig gondolni a magyarázatot, sajnos csak egy marad, mégpedig az, hogy Brüsszel háborúra készül, húzta alá Szijjártó Péter. A gyermekek védelme az első, erre kiemelt figyelmet fordítanak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során is, közölte Budapest főispánja. Sára Botond elmondta, szigorúan ellenőrzik, például annak a tilalomnak a betartását, hogy nem lehet olyan reklámfelületet elhelyezni, amely a gyermekek fizikai, érzelmi, erkölcsi vagy szellemi fejlődését károsítja. Tilos a gyermekek számára elérhetővé tenni olyan reklámot, ami a homoszexualitást népszerűsíti. Tilos kirakatban elhelyezni olyan gyermekeknek szóló terméket, ami a nem megváltoztatásáról és a homoszexualitásról szól. Ezeket elkülönítetten, csak zárt csomagolásban lehet árulni. Tilos ezeket a termékeket bölcsöde, óvoda, iskola, gyermekvédelmi intézmény, illetve templom 200 méteres körzetében árusítani. Szigorúan fel fogunk lépni, mert nekünk a gyermekek védelme az első, fogalmazott Sára Botond. Végül a szombati időjárásról. Délkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de marad a borult idő. Délkelet felől többfelé szűnik a csapadék, de a Dunántúlon folyamatos esőre számíthatunk. Az északi-északkeleti szél főként az északi középhegység tágabb térségében erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 9 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Enyhe javulás a pápa állapotában. Fokozatosan csökkentik az oxigénterápiát. Közzétették a nagyheti szertartások rendjét. A Szentatya részvétele egészségi állapota javulásától függ. A pápa tudta, hogy életveszélyben van, és kérte, hogy ne adjuk fel a küzdelmet. Interjú Alfieri orvos professzorral. A gyóntatók legyenek az imádság emberei, az irgalmasság eszközei, Ferenc pápa üzenete. Március 27-én megkezdődött Geleger érsek magyarországi látogatása. Enyhe javulás a pápa állapotában, fokozatosan csökkentik az oxigénterápiát. A Szentszéki sajtóiroda tájékoztatást adott a Szent Márta házban lábadozó Ferenc pápa egészségi állapotáról. A pápától szerdán vért vettek. Az értékek normálisak voltak. Folytatódik az oxigénellátás fokozatos csökkentése, és a pápa minden nap a kápolnában koncelebrál a Szentmisén. Pillanatnyilag nem fogad látogatókat, folytatja a pihenést, a terápiákat, és kicsit dolgozik. Enyhe javulást figyeltek meg Ferenc pápa motorikus képességei és légzése terén, valamint beszédében, aki 6 napja lábadozik a Szent Márta házban, miután 38 napos kórházi kezelést kapott a Gemelli kórházban. Pénteken értesült a Myanmart és a Tájföld egy részét sújtott 7,7 erősségű földrengésről, amely komoly károkat, katasztrófákat, haláleseteket és sérüléseket okozott. A pápát értesítették a myanmari földrengésről, és imádkozik a sok áldozatért, számol be a Szentszéki sajtóiroda. A pápa állapota stabil, légzése és motorikus képességei enyhén javultak, valamint hangja is, amelyet, amint arról az orvosok a múlt szombati sajtótájékoztatón beszámoltak, a kétoldali tüdőgyulladás károsított. Eközben folytatódik az orron keresztüli magas áramlású oxigénterápia, fokozatos csökkentése nappal, és megkezdődött az éjszakai csökkentése is. Szerdán a pápán vérvizsgálatot végeztek, s a vizsgálatok eredménye normálisnak tűnt. A pápa napjai a vatikáni Szent Márta ház második emeletén telnek terápiák, imák, pihenés és egy kis munkatevékenység váltakozásával. A dikasztériumok dokumentumokat küldenek a pápának, aki minden nap a Szent Márta ház második emeletén levő magánkápolnában szentmisét koncelebrál, és jó a hangulata. Jelenleg nem fogad látogatókat, és a nap 24 órájában orvosi és egészségügyi csapat veszi körül, és látja el szükségleteit. Természetesen jelen vannak a magántitkárai is. Ferenc pápa távolról követte Roberto Pasolini atya, a pápai ház prédikátorának a 6. pálteremben megtartott péntek délelőtti elmélkedését, ahogyan a Gemelli kórházból követte a nagybőjti lelki gyakorlatot. Ami a következő napok programját illeti, a vasárnapi úrangyalaimádság előtti beszédét az előző vasárnapokhoz hasonlóan írott formában közzéteszik. Jelenleg nem várható olyan újdonság, hogy Ferenc pápa kitekint az apostoli palota ablakából, mint ahogy március 23-án vasárnap kinézett a Gemelli kórház 5. emeletén levő erkélyről, mielőtt elhagyta volna az intézményt. Nincs utalás a húsvéti szertartásokra sem, amelyek naptárát csütörtökön hozták nyilvánosságra. A részletekről, különösen az Urbi et Orbi áldásról és Carlo Acutis szenti avatásáról, amelyet április 27-én tartanak a Szent Péter téren, a későbbiekben adnak tájékoztatást a pápa javulásának függvényében. A Szentszéki sajtóiroda szerint egyelőre korai feltenni ezt a kérdést. Közzétették a nagyheti szertartások rendjét. A Szentatya részvétele egészségi állapota javulásától függ.
A virág vasárnapi szentmisétől a húsvéti szent háromnap szertartásain át Carlo Acutis szenti avatásáig, mely az irgalmasság vasárnapján a serdülők jubileuma keretében lesz, vagyis április 13-ától 27-éig nyilvánosságra hozták az ünnepi időszak liturgikus kalendáriumát. Ferenc pápa egészségi állapotának alakulásától függ esetleges részvétele a szertartásokon. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette a húsvéti időszakhoz kapcsolódó szentmisék és szertartások menetét. Április 13-án, virágvasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren tartják meg a szentmisét, melyel Jézus jeruzsálemi bevonulására és passiója egyes mozzanataira emlékezünk. Április 17-én, nagycsütörtökön délelőtt 9:30-kor a Szent Péter bazilikában mutatják be a krizma szentelő szentmisét. Április 18-án, nagypénteken délután 5 órakor a Szent Péter bazilikában kerül sor Urunk szenvedése szertartására. Április 18-án, nagypénteken, ahogy minden évben, idén is megtartják a fáklyás keresztúti ájtatosságot a Kolosseumnál a hívek részvételével. Április 19-én, nagyszombaton este 7:30-kor kezdődik a húsvéti imavirrasztás, mely előkészít minket a húsvét vasárnapi feltámadás örömére. Április 20-án, húsvét vasárnap délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren kerül sor a szentmisére, valamint az Urbi et Orbi áldásra. Április 27-én, húsvét második vasárnapján, az isteni irgalmasság vasárnapján délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren szentté avatják boldog Carlo Acutist a serdülők jubileumának keretében. A Szentszék sajtóközpontja arról tájékoztatott továbbá, hogy a következő hetekben meg kell várni a pápa egészségi állapotának javulását ahhoz, hogy mérlegeljék esetleges részvételét és annak módját a nagyheti szertartásokon. A pápa tudta, hogy életveszélyben van, és kérte, hogy ne adjuk fel a küzdelmet. Interjú Alfieri orvos professzorral. Ferenc pápa március 23-án vasárnap délben tért vissza otthonába, a vatikáni Szent Márta házba. A pápát kezelő orvosi csapat koordinátora, Sergio Alfieri professzor, hétfőn már ismét munkába állt a római Gemelli kórházban, március 25-én pedig a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjújában beszámolt a Szentatya 38 napos kórházi tartózkodásáról. Ez alatt az idő alatt Alfieri professzor mindig a Szentatya mellett volt, ő gondoskodott a külső és a belső kommunikációról is, de hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa kórházi kezelése, ellátása számos kollégájával együtt végzett csapatmunka volt. Mint arról beszámoltunk, Sergio Alfieri, aki egyben a Szent Szív Katolikus Egyetem professzora, felidézte, hogy a legrosszabb pillanat február 28-án délután következett be, amikor Ferenc pápa állapota tovább romlott hörgő-görcsös rohama miatt. A környezetében lévő személyeket, akik őszintén, mint egy édesapaként szeretik a Szentatyát, könnyekig meghatotta a helyzet súlyosbodása. Mindnyájan tisztában voltak annak a veszélyével, hogy a pápa esetleg nem éli túl az újabb krízist. A kezelő orvosoknak választaniuk kellett, hogy vagy feladják a küzdelmet, vagy tovább próbálkoznak minden lehetséges gyógyszerrel és terápiával, vállalva a többi szerv károsodásának nagyon nagy kockázatát. És végül ezt az utat választottuk, mondta Alfieri professzor az interjúban, hangsúlyozva, hogy mint sok más alkalommal, most is a pápa döntött. Próbáljatok meg mindent, ne adjuk fel! Az orvosi csapat minden tagja is ugyanezt gondolta, és senki sem adta fel a küzdelmet. Ferenc pápa mindig éber volt, és azon a szörnyű éjszakán, amikor az állapota még súlyosabbá vált, megértette, hogy halálos veszélyben van. Kezelő orvosaival együtt ő is érezte annak a lehetőségét, hogy nem éli túl az éjszakát. Azonban kórházi kezelésének első napjától kezdve kérte, hogy mindig mondják meg neki a valóságot, egészségi állapotára vonatkozóan. Ezért voltak részletesek a rendszeresen kiadott orvosi közlemények, amelyeket a titkárok kiegészítettek a többi információval, és amelyeket azután a pápa jóvá hagyott. Soha semmit nem változtattak meg, soha semmit nem hagytak ki, nyilatkozta Sergio Alfieri orvos, hozzátéve, hogy a pápát olyan emberek veszik körül, akik most már szinte olyanok, mint családtagjai, mindig mellette vannak. Az első krízis alkalmával, amikor a kezelés folytatása mellett döntöttek, napokig kockáztatták a vese és csontvelő károsodást, de a pápa szervezete reagált a kúrára, és megszűnt a tüdőfertőzés. A második válságos helyzet ezután a legnehezebb időszak után következett be, amikor a pápa evés közben félrenyelt, és a falat a légutakba került. Ez volt a második igazán kritikus pillanat, mert az ehhez hasonló esetekben azonnali segítség hiányában bekövetkezhet a hirtelen halál, valamint újabb tüdőkomplikáció léphet fel, amely már eleve a legveszélyeztetettebb szerv volt a pápa esetében. Ez egy újabb szörnyű élményt jelentett, mondta Alfieri professzor, rámutatva, hogy a pápa mindig tökéletesen tisztában volt a helyzetével. A pápa kezelőorvosának véleménye szerint éppen ez a tudatossága is közrejátszott abban, hogy életben maradt. Ennek a meggyőződésének az alátámasztására a Gemelli kórház professzora felidézte a Szentatyával folytatott régebbi beszélgetését. Amikor megkérdezte a pápától, hogy hogyan tudja fenntartani ezt az életritmust, ő mindig azt válaszolta, hogy van módszerem és szabályom. Azon túl, hogy nagyon erős a szíve, hihetetlen erőforrásokkal rendelkezik. A professzor szerint ehhez az is hozzájárult, hogy az egész világ imádkozott érte, majd utalt egy tudományos kiadványra, amely szerint az ima erőt ad a betegeknek. A kétszer is menthetetlennek tűnt helyzet után, az egész világ imáitól követve egyfajta csoda történt. A pápa természetesen nagyon együttműködő beteg volt, minden terápiát panaszkodás nélkül végzett. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a pápa február 14-én miért döntött úgy, hogy kórházba menjen, Alfieri professzor emlékeztetett rá, hogy már napok óta beteg volt, de ellenállt, mert valószínűleg eleget akart tenni a jubileumi kötelezettségeinek. Amikor egyre nehezebben kezdett lélegezni, megértette, hogy nem várhat tovább. Nagy fájdalmak közepette, és talán egy kicsit komoran érkezett a Gemelli kórházba, de néhány óra múlva visszanyerte jó kedvét. A pápa a közismert jó humorára utalva, a professzor elmesélte, hogy a Szentatya gyakran mondja, még élek, és rögtön hozzáteszi tanácsát, ne felejts el élni és jó hangulatban maradni. Teste fáradt, de a feje egy 50 évesé. Ezt még kórházi tartózkodásának utolsó hetében is bizonyította, ugyanis amint egy kicsit is jobban érezte magát, kérte, hogy vigyük körbe a kórteremben. Megkérdeztük tőle, hogy szeretné-e, ha bezárnánk a fekvőbetegek szobáit, de ő inkább a többi beteg tekintetét kereste. A kerekesszékben egy nap ötször, talán még többször is elhagyta a szobát, számolt be róla Alfieri professzor, majd felidézte a pizza vacsorát. Erre hogyan került sor? Tette fel a kérdést a Corriere della Sera olasz napilap újságírója. Az orvos válaszában elmondta, hogy a pápa pénzt adott az egyik alkalmazottnak, és pizzát hozatott mindazoknak, akik aznap gondozták. Állapota folyamatosan javult, és Alfieri professzor akkor jött rá a pápa döntésére, hogy visszatér a Szent Márta házba, amikor egy reggel így szólt, még élek, mikor megyünk haza? Másnap kinézett az ablakon, a mikrofonért nyúlt, és megszólította a sárga virágos hölgyet. Alfieri professzor számára ez egyértelmű jelzés volt, hogy visszanyerte életerejét. Az elkövetkező időszakban az orvosok által meghatározott 2 hónapos védett lábadozás azt jelenti, hogy a pápának kerülnie kell a személyekkel, csoportokkal, gyermekekkel való érintkezést, hiszen újabb fertőzések hordozói lehetnek. De ő a pápa, és nem mi vagyunk azok, akik megszabhatjuk viselkedését, mondta Alfieri professzor, aki az interjúban visszaemlékezett arra a megható pillanatra is, amikor Ferenc pápa a legmélyebb krízis idején néhány percig megszorította a kezét, mint egy vigasztalást keresve. Végül a pápa a kezelő orvosa annak az örömteli pillanatnak a felidézésével zárta a interjúját, amikor a Szentatya fehérbe öltözve ismét pápaként elhagyta a Gemelli kórház 10. emeleti szobáját. A gyóntatók legyenek az imádság emberei, az irgalmasság eszközei, Ferenc pápa üzenete. Az apostoli penitenciária 35. belső fórumának résztvevőihez írt üzenetében a pápa arra buzdította a gyóntatókat, hogy legyenek az irgalmasság szolgái, miközben elkísérik a híveket a kiengesztelődés a szív megújulása útján. A március 24-e és 28-a között megrendezett esemény a gyóntatók számára nyújtott folyamatos továbbképzés tekintettel a szentségi szolgálatuk jelentőségére. Március 27-én kelt üzenetében Ferenc pápa utalt rá, hogy a belső fórumra, a gyóntatók továbbképzésére a 2025-ös szentév nagybőti időszakában kerül sor, ami a megértés, a bűnbánat és Isten kegyelme befogadásának az ideje. Az irgalmasságot ünnepelni, különösen a jubileumi zarándokokkal kiváltság. Isten kegyelme az irgalmasság szolgáivá tett minket, ezt az ajándékot azért kapjuk, mert mi magunk voltunk és vagyunk az elsők, akik megtapasztalhatjuk az ő megbocsátását, írta üzenetében Ferenc pápa. A Szent Atya arra buzdította a gyóntatókat, hogy legyenek az imádság emberei, mert az imádságban gyökerezik szolgálati tevékenységük alapja, amely révén kiterjesztik Jézus művét, aki továbbra is és mindig megismétli, én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél, idézte Jézus szavait a Szent Atya János evangéliumából. Ebben a jubileumi évben visszhangozzanak az egész egyházban az Úrnak ezek a szív megújulásáért mondott felszabadító szavai, amelyek az Istennel való kiengesztelődésből fakadnak, és új testvéri kapcsolatokat nyitnak meg. A béke, amelyre olyan nagyon várunk, szintén az irgalmasságból fakad, csak úgy, mint a remény, amely soha nem csal meg, írta az apostoli penitenciária által szervezett belső fórum résztvevőinek szóló üzenetében a Szent Atya. Megköszönte a gyóntatóknak nélkülözhetetlen szentségi szolgálatukat, majd áldását adta rájuk, azért fohászkodva a szűzanyához, hogy tartsa meg őket Krisztus szeretetében és türelmében. Március 27-én megkezdődött Geleger érsek magyarországi látogatása. Március 27-én csütörtökön este vette kezdetét, és március 30-áig tart Paul Richard Geleger érsek, a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkár magyarországi útja. Pénteken részt vett az 1930-tól 45-ig a II. Világháború éveiben is Budapesten szolgáló apostoli nuncius Angelo Rotta érsek halálának 60. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Rotta érsek 1965-ben halt meg, 1995-ben a Yad Vashem a világ igaza kitüntetéssel ismerte el a zsidók megmentésére tett erőfeszítéseiért a holokauszt idején. A vatikáni államtitkárság Terza Loggia X fiókjában közzétett program szerint Geleger érsek látogatása március 28-án pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel való találkozójával kezdődik. Ezt követi a magyar nagykövetek éves konferenciáján elhangzó beszéde, majd részt vesz a Rotta érsek haláláról szóló megemlékezésen. Végül Geleger érsek találkozik Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel, Veres András püspökkel, a Magyar Püspöki Konferencia elnökével, valamint Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti, Ternyák Csaba egri, Udvardi György veszprémi érsekkel és Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi görögkatolikus metropolita érsekkel. Március 29-én szombaton Geleger érsek a pannonhalmi Szent Márton Bencés Kolostor közösségét keresi fel, és a pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaival találkozik. Magyarországi látogatásának utolsó napján, március 30-án, vasárnap, Szent Misét mutat be a budapesti Szent István Bazilikában. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A falvakat nem leépíteni, hanem felépíteni kell, emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő úgy fogalmazott, a falu nem a múlthoz tartozik, hanem a jövőhöz. A miniszterelnök elmondta, Magyarországnak nagy hagyománya és komoly erőforrása a falu. A magyar falu egy ökoszociális egység, ahol különösen a régebbi időkben a minőségi élethez minden feltétel adott volt. A miniszterelnök a Magyar Falu programot az egyik legsikeresebb kezdeményezésnek nevezte, és kiemelte, hogy elindítása óta 1200 településen megállt a népességfogyás. A három gyermekes anyák adómentességéről szóló törvényjavaslattal 250 000 három gyermekes édesanyának tudunk segíteni, fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött mai videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A benyújtott javaslatról Kondzs Zsófia kijelentette, hogy ez egy újabb fontos eleme a családi adócsökkentési programnak. Részletezte, október 1-től minden anya, aki három gyermeket nevel, vagy élete során felnevelt, az anya és a gyermek életkorától függetlenül jogosult lesz a személyi jövedelemadó mentességre. Angelo Rotta professzionális diplomata és lánglelkű pap volt, ezt tette lehetővé, hogy emberek ezreit megmentse a vészkorszak idején. Mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Budai Várban, a nuncius emléktáblájánál tartott megemlékezésen. Kiemelte, Angelo Rotta 1930 és 1945 között képviselte a Szentszéket Budapesten. És ez alatt a 15 év alatt kicsit magyarrá is lett, egyre mélyebben átérezte a magyar nemzet sors tragédiáit és a magyar valóságot. Azzal pedig, amit az embermentés terén véghez vitt, örökre beírta nevét a magyar történelembe. A 72 órás túlélő csomag összeállításáról szóló friss európai bizottsági javaslat azt mutatja, hogy Brüsszel maga készül az ukrajnai háború kiterjesztésére. A tagállamok ugyanis nincsenek valós veszélynek kitéve, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy amikor előző nap először hallották azt, hogy Brüsszel egy 72 órás túlélő csomag összeállítását javasolja az európai embereknek, azt hitték, hogy egy viccről van szó, de aztán kiderült, hogy korán sem, ugyanis az Európai Bizottság egyik tagja maga mutatta be, hogy ennek a csomagnak miket kellene tartalmaznia. Jogosan adódik a kérdés a 21. század elején az európai emberek részéről, hogy minek is kell túlélő csomagot összeállítani az európai embereknek 72 órára. Ha az ember megpróbálja végig gondolni a magyarázatot, sajnos csak egy marad, mégpedig az, hogy Brüsszel háborúra készül, húzta alá Szijjártó Péter. A gyermekek védelme az első, erre kiemelt figyelmet fordítanak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során is, közölte Budapest főispánja. Sára Botond elmondta, szigorúan ellenőrzik, például annak a tilalomnak a betartását, hogy nem lehet olyan reklámfelületet elhelyezni, amely a gyermekek fizikai, érzelmi, erkölcsi vagy szellemi fejlődését károsítja. Tilos a gyermekek számára elérhetővé tenni olyan reklámot, ami a homoszexualitást népszerűsíti. Tilos kirakatban elhelyezni olyan gyermekeknek szóló terméket, ami a nem megváltoztatásáról és a homoszexualitásról szól. Ezeket elkülönítetten, csak zárt csomagolásban lehet árulni. Tilos ezeket a termékeket bölcsöde, óvoda, iskola, gyermekvédelmi intézmény, illetve templom 200 méteres körzetében árusítani. Szigorúan fel fogunk lépni, mert nekünk a gyermekek védelme az első, fogalmazott Sára Botond. Végül a szombati időjárásról. Délkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de marad a borult idő. Délkelet felől többfelé szűnik a csapadék, de a Dunántúlon folyamatos esőre számíthatunk. Az északi északkeleti szél főként az északi középhegység tágabb térségében erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 9 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Just like every child. to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon március 29-én Augusta, valamint Bertold neve napja van. Az Augusta az Augustus férfi név női párja, amely latin eredetű név, jelentésen magasztos fenkölt. Egyébként a dédanyámat hívták így. A Bertold ezzel szemben germán eredetű, elemeinek jelentése pedig fényes, híres uralkodó, egyes magyarázatok szerint pompával uralkodó. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is, ha ismerőseik vagy rokonaik körében akad Augusta, esetleg Bertold. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig!
What's wrong? You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way. So sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and desert. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I. The truth.
There is no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I know.
Kalendárium.
Lapozzuk fel ma is együtt kalendáriumos könyvünket. A mikrofonnál
Tikovics Gitta
és Tikovics Ernő. A mai napon született 1865-ben Szentesen a világhírű gyorstávíró egyik feltalálója Pollák Antal. A Gráci Kereskedelmi és Ipari Akadémián folytatta tanulmányait, majd gabonakereskedéssel kezdett foglalkozni.
Egy könyvben olvasott először a távolba látó készülékről, mint a jövőben várhatóan megvalósuló műszaki csodáról. Elkezdte törni a fejét a megoldás, azaz a képátvitel lehetőségeiről. Elgondolásának lényege az volt, hogy a telefonmembránra erősített tükörrel lehetne fényjeleket átvinni egyik helyről a másikra. Végül nem képek, hanem írásjelek átviteli módját sikerült megoldania, elvileg.
A gyakorlati megvalósításhoz Virág József gépészmérnökkel szövetkezett. Először morzejelek átvitelét oldották meg, mégpedig óránként 80-100 000 szó sebességgel, az addig elért sebesség 10-szeresével.
Később oly módon fejlesztették tovább a berendezést, hogy morzejelek helyett folyóírás lehetett vele továbbítani. Sajnos a gyakorlatba vételt sorozatos balszerencsés események miatt nem sikerült megvalósítani. A feltaláló könyvet írt ígéretes, de alkalmazásra nem került alkotásáról. A készülékkel elért információ átviteli sebességet még fél évszázadig sehol sem tudták túlszárnyalni.
És szintén március 29-én született, de 1885-ben és Szabadkán Kosztolányi Dezső író-költő. A középiskolai tanulmányait Szabadkán kezdte meg, de tanárával való konfliktusa miatt kiutasították innen, és Szegeden magántanulóként érettségizett.
1903-ban Budapestre költözött, és ekkor kezdte meg tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán, magyar-német szakon. Itt találkozott Babits Mihály és Juhász Gyula költőkkel, és életre szóló barátságot kötött Karinthy Frigyessel is. Egy kis ideig a Bécsi Egyetemre is járt, de nem fejezte be, hazaköltözött és újságírónak állt, mely szakmát élete végéig gyakorolta.
1910-ben jelent meg első verses kötete a Szegény kisgyermek panaszai címmel, mely országos sikert aratott, és mellyel egy termékeny időszak kezdődött el Kosztolányi életében. Szinte minden évben kiadott egy könyvet. 1936-ban Szájrákban halt meg.
S e napon született 1890-ben Csapody Vera, legismertebb és legterjedelmesebb életművel rendelkező növényillusztrátorunk.
Matematika-fizika szakon szerzett diplomát és leány gimnáziumi tanár majd igazgató lett. Szakcikkei, tankönyvei megírása mellett már ifjúkorától rajzolt és festett, elsősorban virágos növényeket természet után. Munkáját évtizedekig Jávorka Sándor növénytantudós irányításával annak halála után önállóan folytatta. 1932-ben egyetemi doktorátust szerzett, 50-től a Természettudományi Múzeum növénytárában dolgozott.
Hatalmas életművét 11 000-nél is több növény akvarelt 60 év során alkotta meg. Növényhatározókhoz, tankönyvek és kézikönyvek sokaságához készített illusztrációkat. Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, gyógyászati szakkönyveket díszítenek finom, természethű munkái. Jelentőset alkotott a múzeológiában és a magyar növénynevek gyűjtésében is. Hivatásának tartotta a természet szépségeinek minél hűségesebb lemásolását. Munkáiban szépség és praktikum mindig együttesen van jelen.
S a mai napon született 1892-ben Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek.
Eredeti neve Pem József volt. 1948 tavaszán a magyar kommunista kormánnyal konfliktusba keveredett, a felekezeti iskolák államosítása miatt, emiatt hazaárulás vágyával életfogytiglani börtönbüntetésre ítelték. Az 1956-os forradalom idején Mindszenty kiszabadult házi őrizetéből.
A felkelés leverése után az amerikai nagykövetségen talált menedéket. 71. szeptember 28-án a magyar kormány által adott amnestia alapján elhagyta a követségi épületet, majd az országot is, és a pápa sürgetésére Rómába utazott. Mivel a Vatikán kereste a megegyezést Magyarországgal, Mindszentyt 74-ben felmentették hivatalaiból. Bécsben 83 éves korában halt meg. S végül a mai napon hunyt el 1945-ben Serédi Justinián bíboros hercegprímás. Eredeti nevén Szapucsek György, szlovák eredetű, vallásos, sokgyermekes tetőfedőiparos családban született. Kiválóan beszélt magyarul, szlovákul, latinul, görögül, lengyelül, csehül, héberül, németül és olaszul is.
11. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte ki, s még ugyanebben az évben bíborosi rangra emelte. Nyíltan szembeszállt a nyilas hatalommal. A magyarországi ökumenizmusnak alapjait ő fektette le, nem zárkózott el a kapcsolattartástól a többi nagy történelmi egyházzal.
Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
I wander lonely as a clown. I keep my head above the clouds. Ain't nobody else as big as me. But I must remember, friends, what has to start just has to end. Everybody's got a destiny. And I know when the swallow. Get the biggest sun. Everybody's got to stay alive. I keep on walking amongst the clouds. I keep my head above the crowd. I watch them live, I watch them die. And I know when the swallow flies. Just as then I'll be told what I have.
once I was a sentimental thing. Threw my heart away each spring. Now a spring romance hasn't got a chance. Promised my first dance to winter. All I've got to show's a splinter. For my little flame. Spring is here. There's no mistaking robins building nests from coast to coast. My heart tries to sing so they won't hear it breaking. Spring can really hang you up the most. Morning's kiss wakes trees and flowers, and to them I'd like to drink a toast. I walk in the park just to kill the lonely hours. Spring can really hang you up the most. Love came my way, hoped it would last. We had now that's all in the past. Spring came along, a season of song, full of sweet promise. But something went wrong. Doctors once prescribed a tonic. Sulfur and molasses was the dose. Well, didn't help a bit. My condition must be chronic. Spring can really hang you. Praying for snow to hide the clover.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes